Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli, boldog karácsonyt!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Kellemes ünnepeket mindenkinek.
A sorsolást még mindig nem felejtettük el, de hamarosan láthattok majd a Facebook oldalunkon, amit érdemes követni egyébként, képeket, mert volt egy kedves hallgatónk, aki egészen elképesztő ajándékkal lepett meg minket és titeket is, ugyanis Keleten-nyugaton mörcsöket készített, és el is küldte nekünk, vagyis el is juttatta hozzánk, ami azt illeti egészen elképesztően jó minőségű cuccokról van szó, beleértve kulacsok, törölköző, matricák, itt gyakorlatilag séker, tehát hogy egy teljes szett, teljes csomag, és abból szeretnénk majd most sorsolni, csak először ki akarjuk rakni a képeket, és én nagyon-nagyon el voltam havazva, úgyhogy még kb. Fotózkodni se tudtam, de hamarosan majd látok fotókat róla, és a két ünnep közötti adások során pedig kisorsolunk belőle valamit, ráadásul, amit majd választhat a kedves támogatónk, és szerintem ezúton is nem csak boldog karácsonyt kívánjunk, ugye Zoli, hanem szeretnénk megköszönni, hogy ennyien támogattok minket.
Így van, nagyon-nagyon köszönjük, és azt hiszem, hogy a te nevedben is beszéltek, Gábor, hogy amikor elkezdtük, ezt nem gondoltuk volna, hogy egyszer Keleten-nyugaton logóval törölhetik majd az emberek az eldugottabb helyéket, úgyhogy most erre is sor kerülhet majd, és megtisztelve érezzük majd magunkat természetesen.
Yeah! Ebben nem gondoltam bele, de most már neked köszönhetően igen, így az ünnepi hangulathoz nagyon jól csatlakozik, de a fa alá egyébként egy overreaction-t szeretnénk nektek most adni, és ez azt jelenti tehát, hogy hat csapatnak cincáljuk szét a játékát, ehhez pedig egy olyan segítségünk van, aki most már több egyszer jön hozzánk, és egy felfedezésünk, hogy úgy fogalmazzak, nem mit tudom én a kezdőt újságírója, vagy nem korábbi podcasttel, de mégis nagyon-nagyon szeretjük egyik kedvenc szakértőnk, Bóné Gergely van itt velünk. Szia Gergő!
Szia Gábor, szia Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a kedves szavakat.
Szia Gergő, én is üdvözöllek. Ahogy leírt Gábor, téged az jutott eszembe, amikor egy jó prospektet talál egy csapat, és így organikusan ők saját maguk kinevelik, úgymond, de hát nyilván ez a kinevelés dolog, ez erős. Gergő itt olyan szakértelmet hoz, ami nyilvánvalóan nem elsősorban nekünk köszönhető, hanem a játék iránti és az NBA iránti szenvedélyének, úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt vagy.
Fú, erre most nem tudok hirtelen mit reagálni, nagyon köszi.
Majd az első csapatunkra tudsz, ugyanis most is keletről és nyugatról is, hát 3-3 csapatot hoztunk, és akkor ezúttal nyugatról indítanánk a sort, és rögtön a Memphis Grizzlies-zel kezdenénk. Nyilván ez a csapat kedves az én szívemnek, ennek ellenére most talán nem is olyan szempontból kéne beszélnünk róla, nyilván majd hozzuk szóba azt, hogy Morant visszatért, hanem hogy pont, hogy most azt szerettem volna, hogy még rá tudjunk nézni a Morant nélküli Grizzliesre, hogy mi alakult ennyire tragikusan, és hogy mit mutatnak a statisztikák, és rögtön azzal kezdeném, és aztán dobnám át a szót Gergőnek, hogy igazából a Grizzliesnél nem tudom, hogy mennyire van értelme nagyon nézelgetni, hogy mi történt eddig, és nem csak azért, mert nem volt Morant, és nem csak azért, mert elképesztő mennyiségű sérülést tette tönkre mindenféle kontinuitásukat, tehát itt tényleg az volt, hogy egyik pillanatra a másikra kettesével sérültek a játékosok, hol ez volt, hol az volt, de nem nagy csoda, hogy ez a csapat nem tudott Morant nélkül egy picit sem összeállni, de a másik érdekesség az az a Grizzlies-zel kapcsolatban, amit már itt a podcastben is elmondtam, hogy ők bizony elkezdtek egyfajta ilyen modernizált támadójátékot, amiben teljesen felsültek. Tehát ugye az volt a lényeg, amit mondjuk a Brooklyn és főleg a Boston játszik, hogy nagyon gyorsan üres tripla helyzetet teremteni, és ezt rá is dobálták, de abszolút ritmus nélkül, és nem is mentek be, és ezt körülbelül egy ilyen 6-8 meccsig csinálták, és utána kezdtek visszaállni arra, hogy egy picit többet támadják a festéket, a gyűrűt, ami ugye a Memphis Grizzlies régebbi és jól bevált játéka volt, hogy úgy fogalmazzak. Na, azt hiszem, hogy ennek az egész káosznak a következménye, hogy 29-ek támadásban, miközben 8-ak védekezésben. Gergő, milyen következtetéseket érdemes levonni szerinted a Grizzlies eddigi játékából, ha egyáltalán le lehet bármit?
Nagyon megölöm a partit azzal, ha azt mondom, hogy nincs értelme beszélni az előző 25 meccsről. Nem. Adams kidőlt az egész szezonra, Clark majdnem az egész szezonra, nem volt centerük. Kennard alig 8 meccset játszott, nem volt, aki dobjon. Smart szintén csak 11 meccset játszott, nem volt, aki védekezzen. Morant hiányában Rose irányított, pocsékul, majd megsérült. Ezek után Desmond Bain-től és Jalen Jackson Jr.-tól várunk mindent. Csinálták is ők becsülettel, szerintem Bain tökre megugrotta a szintet, JJJ szerintem picit nagy volt rá ez a kabát, hogy ketten mindent is csináljanak, de hogy ebből én következtetést nem szeretnék levonni, inkább az a rettentő nagy baj nekik, hogy Morant szenzációs visszatérése mekkora reményekre jogosítja föl őket így, hogy 7-19-el állnak, és 6,5 meccsel vannak lemaradva a play-intől. Tehát lehet reménykedni abban, hogy Morenttel majd hű, de nagyon jók lesznek, ezt majd meglátjuk. Tegyük föl, hogy igen, de akkor is olyan csapatokat kéne átugrálniuk, mint Phoenix, Golden State, Lakers, akikben persze mind a háromban van katasztrófa potenciál, de nagy fogadást nem tennék arra, hogy odaérnek és meg is előzik ezeket.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mondanék pár apró statisztikát, amit kiírtam, amire azt gondoltam, hogy mégis érdemes kiírni, mert mutat valamit. Az egyik az, hogy rengeteg ugye rádobott triplájuk van nem túl jó százalékkal, ez már azért javul. Ezt ugye mondtam annó a pánikgombadásnál is, hogy ők ennél azért jobb triplázó csapat. A klatchban 3 hétre állnak, és ebben már benne van a Morant visszatérés meccs. Tehát a klatchban 2 héttel álltak. Ez is azt mutatja, hogy alul teljesítettek. De hát ezzel nincsenek kisegítve, ugye? Tehát, hogy ezzel ez az apró probléma. Rengeteg eladott labda, hátulról 5-ek. Pont amit mondtál, hogy Rose irányított, de rosszul, aztán Gilliard irányított, de az se nevezhető irányításnak, és ugye itt gyakorlatilag az látszott, hogy nincs irányító. Mellesleg hozzáteszem, hogy Smart sem igazán ugrotta meg ezt a szintet, amikor kvázi irányítóként kezdett, szóval ez a sok eladott labda, ez nem jellemezte kifejezetten a Memphis-t, és most mégis ez volt az egyik ok, ami hátráltatta őket támadásba, és gondoljunk bele, hogy hátulról 5-ek eladott labdában, és így is 8-ok védekezésben. Hogy mennyire jó ez a defense, hogyha ez a két dolog így együtt igaz tud lenni. Szóval nem csodálkoznék rajta, ha Morant visszatérésével nyilván a támadás a 29. helyről elmozdul, de hogyha a védekezés ennél a 8-nál még feljebb kerülne. Egyébként csak a védekezésre, hogy sok kikényszerített turnoverjük van, és viszonylag inkább a gyűrűt védik, akár wide open triplek feladása révén is, ebben a 6. legtöbbet engedik az ellenfeleknek, viszont azok rohadt jól is dobják, tehát shooting luckjuk sem sok volt. Tehát ha mindezt egybeveszed, akkor azt mondanám, hogy ez a csapat még a 8. helynél is jobb védekezésben. Mit szólsz ez, Zoli?
Egyetértek ezzel, mivel a szezon elején egyébként ugye steal és block rátában is ott voltak az élmezőnyben, block rátában még mindig ott vannak, steelben azért picit visszaestek. Nyilván itt korrelációról beszéltünk, és nem teljes egyezésről, mert ha megnézzük ezeket a listákat, akkor a Pacers jelen pillanatban a második vagy harmadik blokk rátában, míg a Blazers azt hiszem második steel rate-ben, és ugye ezek finoman szóval sem korszakos védekező csapatok, de korreláció azért van, tehát ha megnézed a top 10-12-t mind a két kategóriában, akkor azért a jobb védő csapatok szinte kivétel nélkül ott vannak. Az volt az ember érzése így az első hetekben, amikor ugye egy héttel kezdett a Memphis, és a statisztikákban is ezt láttuk, hogy ugye támadásban voltak hatalmas nagy problémák, és az irányítójáték, a labdaeladások, ugye ez mind-mind kiütköztek, és ebbe, amit ugye Gergő is nagyon szépen felsorolt, kellettek a plusz sérülések, tehát ehhez nem volt elegendő Morant hiánya. Az az igazság, hogy a Grizzlies támadójátéka az most ugrásszerű fejlődést fog mutatni, nem csak Morant miatt, hanem azért is, ahogyan majd Bain és Jackson Jr. körülötte tud játszani, és nyilván a kiegészítő embereket is említhetné. Santi Ádám a tripla százaléka biztosok benne, hogy fel fog menni. Kennard is, aki ugye tavaly a liga talán legpontosabb dobója volt, idén eddig 37%-kal tüzel, ez is feljebb fog menni. Rodi 30% fölé kúszik majd, tehát nyilvánvalóan itt ugrásszerű javulás lesz, és mindenki jobb teljesítményt tud majd nyújtani. Ettől függetlenül olyan lukban van most így a Grizzlies, ezzel a 7-19-es mérleggel, hogy nagyon nagy nyomás lesz rajtuk a következő egy-másfél hónapban, és itt nem elég tényleg az se, hogyha 60%-os vagy 58-59%-os hónapokat hoznak le, hanem ténylegesen úgy kell majd játszaniuk, mint az a 60 győzelmes roster pár éve, amelyik ugye olyan win réten volt, és nincs úgymond tényleg hiba lehetőség, még úgysem, hogyha nyilván hozzatesszük, hogy a play-in helyek azért még nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem úsznának el, de egyértelműen most az kell, hogy ilyen 7-3-as, 8-2-es, 10 meccses etapokat hozzanak le, mert azért most is már a play-in alja azért 5 meccs különbséggel lenne elérhető, tehát ugye ez azt jelenti, hogy 5 vereséggel több van a Grizzliesnek most, mint például a Lakersnek, mint például a Sunsnak, akik, ha nagyon őszinték vagyunk, nem játszottak túlságosan jól eddig, úgyhogy nagyon kíváncsian fogom figyelni, hogy a Grizzlies mikor tud először odaérni a play-in közelébe, mert még ha hibátlanul is játszanak a következő egy-két hónapban, valószínűleg akkor is szerintem ilyen január végére érhetnek oda, hogy ott nagyjából a 11. hely, 12. hely környékén legyenek. A mostani 13-ról, ugye, mert nyilvánvalóan a Blazers és a Spurs ugye marad majd mögöttük.
Hát igen, megígérem, hogy más csapatnál nem fogok ennyit beszélni, de két dolgot még fel akarok hozni a Grizzliesnél, ha már minden percét láttam ennek a szenvedésnek ebben a szezonban. Szóval az egyik az az, hogy ha meg kell keresnünk a pozitívumokat, hogy ennek az időszaknak mi lett a pozitívuma, akkor egyértelműen az, hogy elvált a szar a víztől. És ezt arra értem, hogy én szerintem most szépen le lehetett válogatni azt, hogy kik azok, akiket érdemes nyomni, és hát nem véletlenül, hogy Ruddy például az előző két meccsen alig játszott, az előzőn nem is azt hiszem, nem véletlen az, hogy Jake LaRavia bár sérült is volt, de hogy nem kerül be a rotációba, hagy beszéljek ezekről a fiatalokról tényleg egy-egy szóban, nincs jelenlétük. Ez nagyon klisésen hangzik, de minél többet beszélek például a Gedei TV edzőbarátunkkal, annál inkább rájövök, hogy ez mennyit számít. Ez a nem is feltétlenül a mezőny munka, hanem az a motor, ahogy állandóan jelen vannak a meccsben, támadásban és védekezésben, és nincs az, hogy azt érzed, hogy tényleg csak, hogyha neki minden jól kijön, akkor hoz egy jó meccset. És például Radinak a motorjával nincs olyan nagy baj, csak egyszerűen az, hogy támadja a gyűrűt és kirúgja a labdát, meg szóval, hogy nem elég jó ahhoz, amit próbál csinálni. És neki tényleg egyetlen egy dolgot szabad csinálni, hogy rádobja az üres triplát, de azt se dobja jól. LaRaviával is hasonló a helyzet, ő is egy nagyon aktív játékos lenne, de aztán minden, amit csinál, az rossz. És ő tripla dobóként érkezett a ligába, és abszolút nem képes bedobni a triplát. Zaire Williams percekre, negyedekre tűnik el. Egy tök jó játékos lenne, látszik, hogy van neki középtávoli a triplája, labdavezetése, de nem tudja rendesen használni, mert egyszerűen annyira passzív, semmilyen jelenléte nincs. És ezzel szemben megérkezett Vince Williams, akire azért nagyon büszke vagyok, és kiteszem az idei falamra, mert ugye már azt hiszem a nyári adásban, de akkor nem is, akkor nem sokkal később mondtam nektek, hogy figyeljünk oda erre a two-way játékosra. Hát ő nem sokáig maradt two-way játékos, tehát a Memphis Druckerek között már azt találgattuk, hogy a Morant nélküli időszak harmadik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Emberünk fantasztikus védő, és támadásban tényleg csak annyi van, hogy triplát dob. Tehát, hogy a labdavezetése nincs ott, egy klasszik 3&D, de tökre szüksége van rá a Memphisnek, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha Lofton után még valaki kikerül majd abból a keretből, vagy lesz egy csere, hogy Vince Williams megkaphassa a rendes szerződését. És a másik dolog, amit akartam mondani, és utána majd Gergő kérlek zárd le, hogyha még maradt valami a Grizzliesről, hogy annyira durva Morant visszatérésének két meccse, hogy amit láttam, az megint csak azt erősíti meg bennem, hogy mennyire el tudjuk felejteni, hogy Morant nem csak mint scorer, hanem mint irányító is mennyire jó játékos, és azt is, hogy bár Gilliard egy jó labdalopó, ilyen Alvarado-szerű játékos, Rose meg, mit tudom én, nem is tudok ott jó pozitívumot mondani védekezésbe, de hogy ennél a két játékosnál hány klasszissal jobb védő Morant, és hogy mennyivel nagyobb jelenléte van. Tehát, hogy egyszerűen szinteket ugrott mind a két oldalon a Grizzlies játéka Morant jelenlétével, és ezt azért elfelejtjük róla, mindig csak a látványos zsákolások jutnak eszünkbe, pedig ő tényleg egy nagyon-nagyon jó és franchise player talent játékos. Gergő, van-e bármi, ami még kimaradt?
Én nagyon szurkolok annak, hogy Zoli optimista jövőképe, közeljövőképe megvalósuljon itt, ugyanis az elmúlt években azért az volt, hogy mondjuk Brooks vagy Morant viselkedésétől időnként égnek állt a hajunk, de különben, mint egy ilyen fiatal, fejlődő, építkező csapat, a pálya ívük azért az kedvelhető volt, ehhez képest szépen lassan nem fiatalok, ez a Morant eltiltás és ez a játék megsérülések, ez ketté törheti ezt a történetet, és nem fogjuk megtudni, hogy hova fut ki ez a történet, hogyha nem hoznak ki ebből az évből valamit pozitívat. Úgyhogy annak nagyon szurkolok, hogy így összeálljanak, és meglássuk, hogy mire is jó ez a társaság.
Maradjon is nálad a szó, Gergő, a következő csapatunk kelet legelejéről, a Boston Celtics, amelyik 5. támadásban, 4. védekezésben, 24-ek tempóban, tehát pace-ben, és nagyon jól néznek ki. Igazából az apróbb sérülések, ugye Porzingis esett ki, volt, hogy Holiday nem volt, egy-két meccsre Tatum is kiesett, az apróbb sérüléseket is elbírják, annak ellenére, hogy a padjuk az egyetlen gyenge pontjuknak tűnik.
Ez az a csapat, amihez én túl sok számot nem hoztam, ugyanis egyszerűen fantasztikusan jó nézni őket. Azt gondolom, Gábor, neked is lesz még számod, meg talán Zoli is tud odát zengeni, de ez az ötös. Most kijött a héten a csoportban is valami statisztika, hogy a harmadik legjobb line-up az egész ligában, vagy ilyesmi, de látványra nekem a legjobb line-up. Egyszerűen gyönyörűen és szépen játszanak. Számomra meglepően gyorsan és harmonikusan beilleszkedett Porzingis. Az ő alapvonali befutásai és a neki feladott eliupok tök látványosak. Nagyon jó harmóniában játszik ez az öt srác együtt, és valami félelmetesen hatékony, és egyébként szép kosárlabdát is játszanak.
Egy nagyon picit hagy vitatkozzak, engedd meg, annyiban, hogy kinek mi a szép, ugye ez a ténylegesen folyék egyszerűségű kosárlabda, amit a Boston játszik, ez annyiban szép, hogy nagyon ritmusban van, nagyon szinkronban vannak, és minden kialakított üres triplánál, mert a játékuknak ez a legfőbb eleme, úgy érzed, hogy az egy jó ritmus tripla. De azért, amikor egy picit elkezdenek ezzel szenvedni, akkor látszik, hogy olyan nagyon sokat nem tudnak változtatni a játékukon. Ugye, ha a statisztikát kérsz ehhez, akkor azt hiszem a harmadik legkevesebb passz meccsenként a Bostoné, asszisztban se állnak túl jól, és ez nyilvánvalóan azért van, mert ez a bizonyos egyszerű játék, ez abból áll, hogy pick and roll és pick and pop, szinte teljesen mindegy, hogy ki van a screener és ki van a labdás helyén, és ez tényleg az ötös szinte minden kombinációjában megcsinálják, de nem úgy, mint az OKC, hogy utána támadják a gyűrűt, hanem úgy, hogy keresik az üres triplát, hogyha elkezdik támadni a gyűrűt, akkor megnézik, hogy honnan jön a besegítés, kipassz. Hogyha pick and pop, és mondjuk például csinálnak ilyet, hogy Tatum Sam Hauserrel pick and popozik, és akkor ugye megpróbálsz besegíteni Tatumra, meg esetleg ráduplázni, akkor Hauser üresen marad, és akkor megy a passz tényleg ott mellette 3 méterre, ott áll Hauser, oda passzolja, és akkor abból van a tripla. Tehát, hogy ez az NBA talán legegyszerűbb játéka, de természetesen, amikor ilyen five outot tudsz játszani, akkor ez egy hatékony támadási módszer, és ez nem kritika akar lenni, hogy ez egyszerű ez a játék, csak mondom, hogy mondjuk van, amit én szebbnek tartok a kosárlabdában, ők tényleg arra törekednek, hogy annyi üres triplát tudjanak rádobni, amennyi csak lehetséges és létezik, és tényleg egészen elképesztő mennyiségű triplát is dobnak rá. Zoli?
Igen, én is felkaptam a fejem, amikor mondta Gergő, hogy ez nagyon szépen játszol, bár számomra abszolút szép, mert ugye én imádom a tripla elemet a modern NBA-ben, meg a régi NBA-ben is szerettem. A régi NBA-ben talán kevésbé volt metodikus, talán kevésbé volt monoton a tripla, és egy-egy nagy hármas, ez ténylegesen egy olyan akár momentum is lehetett, ami eldöntött mérkőzéseket. Ma ezek ritkábban jönnek, illetve nagyon a meccs végén kell, hogy járjunk, nem úgy, mint régen, amikor 95 pontos meccseken mondjuk valaki másfél perccel a vége előtt bedobott egy triplát, és akkor azzal 5 ponttal vezettél, az teljesen más, mint ma. Tehát ma másfél perccel a vége előtt 5 pont, az semmi. Igazából 30 másodpercet megfordult. A Celtics kezdője egyébként, ha minden igaz, hogyha 250, legalább 250 percet együtt töltő ötösökről beszélünk, akkor a legjobb a ligában egy majdnem plusz 20-as net ratinggel. És az az igazság, hogy ha megnézzük ezt a játékstílust, és felmerülnek esetleg kérdések, próbálunk belekötni a Celticsbe, akkor valószínűleg ez lehet, hogy kérdőjeles az, hogy a playoffban, és ha visszagondoltak tulajdonképpen már a 22-es döntőben is ezt láttuk sokszor, hogy nagyon attól függ tényleg a csapatnak a sorsa, hogy beesnek-e azok a fránya triplák, és nyilván ezt ma kb. Mindenkiről elmondhatjuk, és nekem is volt olyan elméletem, hogy mi pont utána meg is dőlt egyébként a Mavericks Warriors párharcba abban a bizonyos 22-es konferencia döntőben, hogy ha egy csapat 20 triplát legalább vagy 20 környékén dob, 40%-kal, akkor az gyakorlatilag ma már nem tud meccset veszíteni, és utána a Mavericks egyből elbukta azt a meccset, amikor 22 triplát dobtak be, és legyilkolta őket a Warriors, ugye lepattanózásban és festékpontokban. Nyilván a Celticsre sem lehet azért azt mondani, hogy egydimenziósak, bár ha egy valamiben egyértelműen fejlődniük kell az a büntető kiharcolásra, mert jelen pillanatban ugye a 22-ek a büntető kiharcolási rátában, viszont ez az ötös, ez egészen szenzációs, és ezt külön ki akartam emelni, hogy Jrue Holiday mennyire jól felvette ezt a szerepet, és ez egy nagyon fun statisztika, és komoly érdekesség, nem is hiszem, hogy bárki ezt megtippelte volna, illetve aki nem tudja, az rá fog csodálkozni, hogy Holidaynak tegnap előtti, vagy tegnapi meccsen fordult elő először, hogy a tavalyi átlag pontját legalább megdobta egy meccsen, hogy a tavaly 19,3 pontot átlagolt, és most volt, nem hihetetlen, hogy december legvégén volt az első mérkőzése a Celticsben, ahol legalább 19 pontot dobott. Ebben nyilván benne van persze az életkor, és az, hogy beszélünk már arról, hogy támadásban már nem annyira dinamikus, mint régen, de egyébként a százalékai nagyon rendben vannak, és arról van inkább szó, és azt mondanám, hogy ez 70-80%-ban erről van szó, mint sem az esetleg a kicsit romló készségek, ami olyan 15-20% lehet, hogy tökéletesen elfogadta ezt a szerepet. Mi az ő szerepe? Ugye az, hogy védekezésben totál vezér legyen, az ellenfél vagy legjobb, vagy második legjobb periméter játékosát fogja, ugye attól függően, hogy White-tal hogyan osztják meg.
Ha csak nem Embiidet, ugye, mert fogta ide már Embiidet is.
Így van, fogta Embiidet is már. Támadásban tökéletesen elfogadta ezt az ötödik számú pontszerző szerepet, mert annyira egyértelműen dobások számában és a rászabott úgymond workloadban is ez egyértelműen látszik. Nyilvánvalóan szűk ez a keret, viszont ez az öt játékos az hihetetlenül jól összeállt. Most ugye idén 14-1-re állnak, amikor ők játszanak. Egészen elképesztő mérleg, és hogy mondtam, ezzel a net ratinggel a legalább 250 percet játszó ötösök között elvileg azóta nem változott, mióta kinéztem ezt a statot, ugye vezetik a ligát. Most olvastam egy olyan cikket, és így záró gondolatnak nyilván azért ezt picit, hogy valami negatívat is mondjak még. Feltették most azt a kérdést, hogy ez minden idők legjobb Celtics ötöse, és hát én ezt megmondom, ezt én megmosolyogtatónak találtam. Nem azért, mert nem nagyon jó ez a csapat, és nem nyerhetnek bajnoki címet, hanem egyszerűen azért, mert ugye a híres Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale, Danny Ainge és Dennis Johnson féle ötös mellett azért egyértelműen el kell, hogy törpüljön. Fitben én még azt mondom, hogy külön játékelemekben is leszámít a természetesen a triplázást, amiben ez a modern ötös nyilvánvalóan erősebb, és pont ezért nem támogatom azt se, abszolút nem, hogy mind az öten ugye all-sztárok legyenek, az azért nagyon-nagyon erős lenne, de a mai NBA valószínűleg első vagy második legjobb ötöse, ugye erről beszélgettünk már idén, vagy ők, vagy a Denver, hogyha egészséges épp a Denver. A Denvernek ugye erre nem volt még eddig idén túl sok esélye, a Celtics azért már egy 15 meccset lejátszott, és azokon abszolút megállíthatatlannak tűnt. Ezen kell dolgozni, hogy több büntetőt harcoljanak ki, és ugye felmerülnek a kérdések, hogy a play-offban egy-egy rossz dobó formában lejátszott meccsen mennyire kerülhetnek bajba, mert ugye tavaly igazából ez döntött el úgymond a sorsukat.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy azért itt még szerintem valahogy a cserepiacon vagy a kivásárlási piacon kell mélyíteni ezt a csapatot, de egyébként tényleg lenyűgözőnek tűnnek. A védekezésük az nekem egy picit jobban legitimnek tűnik a negyedik hely, mint a támadás ötödik hely. Az nem csodálkoznék, hogyha az egy picit visszamenne, de azt már most kimerem jelenteni, hogy meglepetés lenne, ha nem végezne mind a kettőben top 10-ben a Celtics idén.
És most kiegészítésnek a clutchban is egyébként jobb a védekezésük a clutchban, mint a támadásuk. Clutch támadó játék eddig nem igazán működik jól. Nyilván ez is felvethet bizonyos kérdéseket.
Ez ugyanazokat a kérdéseket veti fel, amit te is említettél, és amiről mindjárt megkérdezzük Gergőt is, hogy ugye gyakorlatilag ez egy kvázi az öt All-Star-ről rögtön eszembe jutott az Atlanta Hawks, az a híres 60 győzelmes Atlanta Hawks, de ez kvázi a modern idők Detroit Pistons-a, ahol egy védekezésre alapuló, egalitáriánus offense. Persze van egy top 10-es játékosuk, van egy top 25-ös játékosuk, tehát azért talán ennyivel előrébb vannak, mint az a Pistons ebből a szempontból. De
most megint, hogy nyilván itt már Celtics szurkolók mondanák, hogy természetesen White-ra gondolsz a top 25-es játékos.
És teljesen jogos lenne, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csapat, ez megdöntheti azt a sztereotípiát, ami egy, nem sztereotípiát, azt a majdnem tényt, hogy top 5-ös szupersztár nélkül, aki az offenszt egyedül tudja görgetni, bajnoki címet nyerhes, mert annyira jónak tűnnek. Gergő, neked mi az, ami még esetleg feltűnt a Celtics idei játékából?
Túl sokat ehhez már nem tudok hozzátenni, a szépség az amúgy is egy szubjektív kategória, én hátradőlve nézem, ahogy ez az ötös támad és védekezik, és most keveset beszéltünk arról, és mi van, hogyha ez az öt emberből egy, kettő, három éppen nem ér rá, sérülés vagy egyéb miatt, akkor ugye baj van, te is említetted Gábor a cserepiacot, ehhez egy kiegészítésnek tennék egy olyat, hogy vagy pedig véletlenszerűen olyan gyöngyszemeket, borzasztó csiszolatlan, és még nem is tudjuk, hogy gyöngye, de olyan gyöngyszemeket lehet találgatni, mint most az éppen a saját two-way szerződésű játékosuk. Az NBA történelem első portugál játékosa egyébként, tehát a portugál David Cornél. Nem tudom pontosan ejtem-e portugálul, hogy Keita.
Jó, most sikerült.
Utóbbi öt meccsen játszott kb. Vagy ilyesmi, de ilyen 20 perceket egyből, mert hogy centerük amúgy sincs, és egy igazi lepattanó mágnes. Valami 20% fölötti a lepattanó százaléka, ami abszolút az a kategória, ami ilyen Drummond, meg Gobert, meg Capella, tehát hogyha öt meccs alapján lehetne, akkor lehet, hogy vezetni a ligát lepattanó
kicsit
százalékban.
Kicsit tudod, ki jut eszembe, Gergő, róla Jericho Sims, a New Yorknak a harmadik számú centere, ő az, aki tényleg azért van benn, mert minden lepattanót leszed. Most már nincs benn, most már Taj Gibson van benn, mert ugye már ő is sérül, de szóval egy hozzá hasonló játékos tiszteletünk szerintem benne.
Abszolút adom a párhuzamot, sőt nekem van meg egy párhuzamom, aki viszont ma még szóba fog kerülni, hogy előre nem spoilerezem el.
Oké, rendben van, akkor haladjunk tovább, megyünk vissza nyugatra, és nyugaton pedig foglalkozzunk egy kicsit a New Orleans Pelicans-szel. Azzal a New Orleans-szal, amelyik az egyik legkiismerhetetlenebb csapat idén a ligában. Én azt hiszem, hogy amit nagyon érdekes róluk elmondani az az, hogy attól tartottunk, hogy ők támadásban nem fognak annyira működni. Egyébként 14-ek és 11-ek védekezésben, és arról majd azért még később ejtenék egy-két szót, hogy az speciál elég tarthatatlannak tűnik. Szóval, hogy megtalálták a módját annak, hogy támadjanak úgy, hogy Valanciunas is pályán van, és Zion Williamson is pályán van. És ennek az útja az a büntető vonal. Tehát ötödik leggyakrabban érnek oda százalékos arányban, és gyakorlatilag ez, illetve Valanciunasnak az egészen elképesztő brutális nagy szezonja, az, amelyik miatt ők egyszerűen a palánkot támadják, a festékben szereznek, akár támadó lepattanó után, akár alapból is pontokat, és ugye próbálnak, ez Zion Williamsonnál nem meglepő, de a többieknél azért egy kicsit jobban kiharcolni büntetőket, és ezek pedig azt vonják maguk után, hogy ha az ellenfélre reagál védekezésben, akkor azért ki tudják adogatni, és egészen jó tripla helyzeteik is vannak, nem mintha sok triplát dobnának rá, tehát erről azért nincs szó, de Valanciunast azért is nagyon meg kell dicsérni, mert az a center, akit gondoltunk, hogy ebbe a line-upba jó lesz, Larry Nance Jr., gyakorlatilag nem áll rendelkezésre ebbe a szezonba. És Valanciunas pedig így is viszi őket. Néha a hátán, tehát, hogy itt most tényleg olyan szinten van az ember, hogy lehet, hogy harmadik legfontosabb játékos. McCallumnak nincs azért igazán nagy szezonja, Ingramnek nagyon jó meccsei vannak, de szokás szerintem tud teljesen kiegyensúlyozottan teljesíteni, szóval ez nem egy modern offense, de egyelőre működik. És ez is megkérdőjelezhető, mert amúgy csak 14. nyilván nem extra, de a védekezés is, arra majd visszatérnék, de akkor most Gergő, kezd megint te kérlek. Mit látsz a New Orleans Pelicans-zel kapcsolatban?
Azt, hogy tök jó, hogy említetted Valanciunast, mert hogyha Trey Murphynek az utóbbi két meccses vagy három meccses visszatérését nem számítjuk, akkor Valanciunasnak a legjobb a csapaton beli offenzív ratingje, és a legrosszabb a csapaton belüli defenzív. A legjobb és a legrosszabb elő-hátul. Ezek után döntsd el, hogy mennyire hasznos ő a csapatnak, és hogy nyáron lejáró szerződésével mit fogsz kezdeni. Szóval szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon vicces és érdekes dolgok. McCallum ott megvédeném egyébként, mert leszámítva, hogy szegénynek összeesik a tüdeje, ami igazán rémisztően hangzik. Egyébként 44%-kal triplázik, és szerintem a karrierjének legjobb dobó formáját hozza. Még a 2%-a nem is, de a TS százaléka először átlépte a 60%-ot, és jól megtalálta a helyét. Az egész Pelicans történethez azt a statisztikát hoztam itt legérdekesebbnek számomra, hogy még mindig nincs összesen 20 olyan meccs a történelemben, amit az Ingram, Williamson, McCallum 3-as együtt a pályán.
Wow.
Egyszerűen nincsenek összeszokva. Még mindig nem tudjuk, hogy mire képesek ezek. Iszonyú hektikus az idei szezonjuk is. Megverik az OKC-t, kikapnak kétszer a Jazz-től. Megverik háromszor a Sacramento-t. És akkor oké, vannak, hogy matchup, meg nem matchup, meg stb., de hogy teljesen hullámzó a történet, és még mindig nem egészségesek. Oké, most Williamsonról kevesebbet beszélünk, mert alig 2-3 meccset hagyott ki. Na de Trey Murphy egy egész fontos fogaskerék ebben a történetben, és most szállt be, mert sérülten kezdte a szezon. McCallum már kihagyott vagy 10 meccset a tüdeje miatt, és innen is jó egészséget kívánok neki. Szóval én nem tudom belőni, hogy elméletben mire lehet képes ez a társaság, mert a gyakorlat az borzasztó volatilis, és látunk tőlük nagyon szép dolgokat, időnként meg a Benny Hill-zerét is alájuk lehet tenni.
mielőtt itt még elmondanám, hogy a védekezésük miért tartatatlan, egy védőfenomén Herb Jones viszont szerintem támadásban is nagyon ugrott, és mivel Zolival közös kedvencünk, ezért feltételezem, Zoli, hogy az ő dicséretével valamennyire például készültél.
Kénytelen voltam, mivel Herb Jones még nyilván kicsi a minta, de kezd úgy kinézni, mint egy notorious Mavs killer. Nyilván, hogyha nagyon keresgélünk, akkor nem kell sok időt belefetszeni abba, hogy lássuk azt, hogy a Mavericks ellen egészen jó pontokat, pontátlagokat tudnak hozni a játékosok, akikre ugye nem ez jellemző egyébként. Mindenesetre a Pelicans-t mondta Gergő ugye, hogy hullámzóak, az nem kifejezés. Van kint ez a mondás, hogy Tale of Two Halves, amikor mindkét fél idő ugye más mesét mond, és a Pelicansre ez sokkal inkább igaz tényleg, mint bármelyik másik csapatra. Ugyanis, hogyha csak az első fél időket nézzük, akkor egy kombinált 169 ponttal dobták túl az ellenfeleiket, és csak a jelen pillanatban csak Boston Celtics az, amelyik ennél is jobb mutatóval rendelkezik az első fél időket illetően. Viszont még a Celtics a második fél időben is egészen jó, annak ellenére, hogy ahogy mondtuk, vannak azért clutch problémái. A New Orleans a teljes második fél időkben gyakorlatilag szétesik, és ott viszont átlagosan 110, nem átlagosan az erős lenne, de összesen 113 ponttal kaptak ki az ellenfeleiktől eddig a szezonban, ami 26. helyen szerepelne az NBA-ben. Gyakorlatilag, amit és ahogy Green mond az elmúlt időszakban, nekem megmondom, hogy az sem feltétlenül szimpatikus. Olyan nyilatkozatai vannak, amik picit így áthárítják a felelősséget saját magáról. Most például a Grizzlies elleni meccs után, amikor hát felvetették neki, hogy miért nem duplázta Morantot a végén, akkor hát így eléggé elhessegette magától ezeket a kritikákat, és feltette azt a, ami persze félig igaz, de mégis kicsit ilyen mellébeszélő választ adott azzal, hogy ami igaz, de tényleg kicsit mellébeszélés, nehéz megfogni, hogy feltett a kérdés, hogy nyertünk, nem nyertünk, így igen, persze meg kell fogalmazunk valamilyen kritikát, meg kell nézünk, de ha nyertünk volna, akkor most senki nem kérdezné meg tőlem, hogy miért nem dupláztuk Morantet, ha nem pattan be az a labda. Nyilván ebben van igazság, de nem szimpatikus számomra, amikor egy edző ezt mondja, mert kicsit azzal így számomra azok az edzők szimpatikusabbak, akik akkor is akár magukra vállalják a vereséget, amikor egyébként nem az ő bejük lenne. Viszont van egy érdekesség, amit nézni kell most már. Ugye megint kijöttek olyan hírek, hogy Zion nem hajlandó követni a csapat utasításait, kéréseit, meg ami a dietetikust és ugye az étrendet illeti, és Mike Workonom lehozta a minap, konkrétan azt hiszem egy napja, hogy állítólag az a szerződés, aminek ugye a pontos részleteit nem tudjuk, az olyan szinten keményen magában foglalja tényleg a testzsír százalékot és az egyéb súly követelményt, amit elvárnak Ziontól, hogy azt írta, hogy a következő szezon utáni három év még, tehát három év lesz még a következő szezon után, az egyáltalán nem lesz már garantált, és kirakhatják állítólag Ziont úgy, hogy semmi, egy petákot ne kell utána fizetni az utolsó három évért. Nyilvánvalóan persze ezt nem fogják, nem akarják megtenni, mert legrosszabb esetben akkor elcserélnék, de ez nagyon-nagyon hardcore, és hát Zionról azért nyilván elmond bizonyos dolgokat, mert vannak olyan sztárok még ebben a ligában, főleg ugye Luka Doncic és Nikola Jokic, akiknek a fizikuma, a testzsír százaléka örökös kérdés, de úgy tűnik, hogy még ők is, ez a két egyébként bizonyos szempontból lustának tartott európai is dolgozott, ugye magán Jokic most már egészen jó fizikuma rendelkezik, addig Zion nem nagyon hajlandó ezt megtenni, és itt nagyon komoly dolgok is lehetnek ebből, mert ez azért precedens nélküli, hogy benne legyen a szövegezésében egy ilyen sztárnál, a szerződésben az, hogy gyakorlatilag kirakhatják utolsó három évre, úgyhogy ne kelljen egy petákot se fizetni. Nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni, de ha ez nem fogja motiválni Ziont, akkor tényleg semmi.
És ezért Zionnál tényleg azt meg kell említenünk, JJ Redickkel volt közös podcastje Zeklónak, és azt hiszem, hogy Redick fogalmazta meg, hogy azt érdemes nézni Zionnál védekezésben, hogy van ez a second effort, ez a második erőfeszítés, amikor az első akció, amiben védekezésben részt vesz, mondjuk egy pick and roll levédekezése, hogy oké, okay, az akkor nem sikerült, hogy utána mennyire kapar, mennyire rotál tovább, vagy például mennyire próbál visszatérni az embere elé. Tehát, hogy ebben ő egészen tragikus. Tehát az ő védekezése, az nem csak arról szól, hogy nem túl jó egy-egy védő, nem csak arról szól, hogy nem figyel mindig oda, hogy hol kéne lennie, pedig most már tudnia kéne mindent, amit erről a játékról az alapszakaszban lehet, hanem arról is, hogy egyszerűen ő azért, például ezért szörnyű pattanózó, tehát ilyen testtel nem lehetsz ilyen védő pattanózó egyszerűen, és ez mondjuk nem csak a súlyának köszönhető, hanem annak, hogy ő neki ez a motor, ez nincs meg. Ez a koncentráció, ez így tart egy picit, aztán utána már megint azt az ilyen mosolygós gyereket látjuk, aki így végigmozizza, hogy mi történik. történik. Szóval ezek például olyan dolgok, aminélkül ez a csapat nem fog tudni felemelkedni. Úgyhogy erre még külön is beszélhetnénk sokat, de gyorsan el akarom mondani azt, hogy hát védekezésben, igen. Tehát, hogy konkrétan távol tartják a gyűrűtől az ellenfelet, ami jó ismert elég rossz gyűrűvédők, de cserébe a hetedik legtöbb wide open triplát engedik az ellenfeleknek, de azok csak 37%-kal dobnak ebből. Na most az átlag olyan 39,5, a wide open triplákról beszélünk, úgyhogy ne lepődjetek meg, kedves hallgatók, a magas számon, és a legtöbb open triplát engedik az ellenfeleiknek, ugye ez a wide open-nél közelebb, de azért még kényelmesen eldobható tripla, így fogalmazhatjuk meg, és ott már nagyon komoly shooting luckjuk van, ott meg már csak 32%-kal dobnak az ellenfelek. Összességében azt mondhatjuk, hogy ennek a csapatnak eddig hatalmas szerencséje van azzal, hogy hogy dobnak a szembejövő csapatok, és hogyha ez egy picit visszaáll, vagy egy kicsit így az átlag felé megy, akkor ez a védekezés ez egyáltalán nem lesz 11., hanem ez is kicsit visszább süllyed, úgyhogy ha tippelnem kéne, akkor a Pelicans lejjebb lesz ennél a szezon végére. Gergő, bármi van-e még, vagy mehetünk tovább?
Egy nagyon-nagyon apróság emlékeim szerint a tavalyi újonc Dyson Daniels, talán neked, Gábor, így tetszett és követted. Idénre egy picit nőttek a percei, cserébe a triplája a nem túl jó 31-ről beesett 25%-ra, tehát így hiába van hozzáadott érték a védekezéshez, lassan nem lesz pályán tartható, és ez fájdalmas.
Nekem is az, és egyébként őt Zoli is szerette és követte, úgyhogy valószínűleg neki is. Na de menjünk akkor tovább, és akkor most egyből Zoli felé fogom terelni a szót. Nézzünk egy picit keleten rá a Brooklyn Netsre, már csak azért is, mert hát elég kiismerhetetlen csapat ez is. Kiírtam pár statisztikát, de ami igazán érdekes, hogy ők is egy ilyen sok triplát rádobó csapat, de hogy ők hogy lehetnek 12-ek támadásban, azt még így sem nagyon értem. Valószínűleg úgy, hogy bedobálják a triplákat, mint az állat. Mert azért, hogyha ránézel magára a keretre, hát inkább az a meglepő, hogy csak 21-ek védekezésben sokkal jobbat néztél ki belőlük. De hogy 12-ek támadásban, az egy olyan dilemma, amit én nem nagyon tudtam megfejteni.
Oké, Zoli jön, de azért ide beszúrnám akkor, hogy a hatodik legtöbb triplát dobják rá, a második legjobb szem.
Így van, azt én is kiírtam magamnak, a legfőbb szempont az, hogy mennyire jól tripláznak sok kísérlettel, és ahogy mondta Gergő, a második legjobb százalékot dobják a ligában. Nyilván ebben benne van az is masszívan, hogy Cam Thomas, akinek kicsit úgy röhögtünk, ugye, hogy 40 pontos Cam Thomas, és hogy meddig folytatódott ez, hát nyilván nem folytatódott, de számomra teljesen sokkoló, hogy 24,1 ponttal ővezeti ugye a csapat pontszerző listáját, és hogy mennyire le van maradva tőle az a Mikal Bridges, akitől hát ennél sokkal jobb szezont vártunk. Tehát az, hogy neki 16,9 dobás jut a tavalyi, igaz, hogy fél szezon, még talán annyi se 30-valány meccs után, de hát basszus, azért én nem egészen értem itt a megosztást. Tehát ez számomra egy picit fura.
Igen, és de közben tegyük hozzá, hogy működik, szóval azt kell, hogy igen. Mondjam, hogy ez a támadó teljesítmény, ez alapján ezt nem lehet felróni gyakorlatilag vonnak.
Hát azért itt azért én beszúrnám, hogy igen, támadó oldalon működik, a tavalyi 16 perc alatt játszik kétszer annyit, ami alatt 2,5-szer annyit dob rá Cam Thomas, és mindeközben a messze a legrosszabb védő az egész csapatban. Neki az on-off net ratingje mínusz 12, amivel szintén a legrosszabb az egész csapatban, úgyhogy én nem igazán értem ezt a Cam Thomas jelenséget, mert hogy sokkal többet veszel hátul, mint amennyit elő hozzáad.
Sőt, tehát, hogy a legrosszabb védő nem biztos, hogy az egész csapatban, tehát, hogy nem tudom hány percet fog végül átlagolni, de az egyik komoly jelölt az Isaiah Thomas díjunkra.
Abszolút, abszolút. És egyébként a hozzá kell tenni azt is, hogy a triplázásuk azért nyilvánvalóan tarthatatlan ezen a szinten, mert az, hogy Lonnie Walker majdnem 6 kísérlete 46%-kal triplázik, az, hogy Dodo
bizony.
44%, és már úgy vissza is esett, ugye majdnem szintén 6 kísérlet, Royce O'Neal 6 kísérlet, 38%-os triplázás, és én ide venném Cam Thomas-t is, azért ők mind-mind valószínűleg vissza fognak esni. Ugye Cam Thomas bár nem rossz triplázó, de eddig soha nem volt még olyan szezonja, ahol ennyire jól dobott volna ilyen kísérlet mellett, viszont róla azért tudni kell, hogy ő nem volt jó shooter az első évében, tehát én erre abszolút nem vennék még mérget. És viszont, ha a triplát úgymond elveszett, ha az visszaesik, ami várható, akkor nagyon nagy kérdés, hogy mi fog maradni, mert 16-ak ugye effektív mezőny százalékban, ami azt jelenti, ugye, hogy nem nagyon van midrange, game, nem nagyon van midrange játék, nincsenek olyan játékosok, akik nehéz dobást relatíve magas jó százalékkal tudnak a félpályás támadásoknál értékesíteni, és nincsen festékbeli jelenlét sem támadásban, amit az is jelez, hogy 29-ek, ami a büntető kiharcolási rátát illeti. És ugye beszéltünk a védekezésről, onnan is kijön ez, és ugye Cam Thomas szerepe is valószínűleg, hogy Gergő mondta, hogy ellenük adják el a ligában a legkevesebbszer a labdát. Ezt most még relatíve jól tudják kompenzálni azzal, hogy jól vigyáznak is rá, de miért tudnak jól vigyázni a labdára? Ez is azért, mert nincsenek egyszerűen olyan játékosok, akik meg tudják úgy igazán bontani a védekezést. Nagyon kevés az ilyen játékos a keretben, és most Ben Simmonsról olyan híreket hallunk, hogy most már jöhet majd vissza. Az igazság, hogy ennek a csapatnak nagyon nagy szüksége van még arra Ben Simmonsra is, aki mondjuk két szinttel az alatt van, amilyen két éve volt, vagy három éve volt.
Hát csak mert... ezen a ponton lehet, hogy igazából cserecenterként tudod, mert csak pályára küldeni.
Szóval. Lehet, igen, mert ugye pont rendkívül teli. De őt mondjuk tényleg fel tud rakni erőcsatárként is, vagy akár centerként is, tényleg tök mindegy. Nyilván Claxton a centered, de ugye nagyon érdekes ez a csapat egyébként abban a szempontból, hogy nyilvánvalóan ezt vártuk, és a hihetetlen mennyiségű eszettel valamit kéne majd kezdeni. Nem tudom, hogy reálisan mi lehet ebből.
Hagy mondjak egyet, azért... bocs Zoli, ha már fesz felemlítetted, hogyha egyszer az Atlanta úgy dönt a következő másfél évben, hogy itt érdemes lenne ezt előről kezdeni, ma úgy is beszélünk még róluk, akkor a Trae Young csere egyik várományosa nekem a Brooklyn.
Igen, ezt régóta mondogatod, és egyébként van is benne abszolút ráció, tehát én is el tudnám képzelni. A Nets egyébként pont annyira középszerű, meg annyira semmilyen, hogy azt várja tőlük most az ember, hogy ők szúrják el valahogy a Pistons új rekordját. Ugye a Pistonsnak most a következő mérkőzés a Nets ellen idegenben, aztán hazai pályán a Nets ellen szintén, ilyen back-to-back, ugye ugyanazon csapat ellen, és mind a kettőt meg kell nyerni a Netsnek, akkor lenne az új rekord a Pistonsé. Ha az elsőt veszíti csak el a Pistons, de a másodikat megnyeri, akkor csak beállítják az eddigi rekordot, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy de ez olyan necces lenne, és akkor szójáték, ha most ezt ők így elszúrnák, és valószínűleg szerintem el is fogják szúrni.
Na, mi a helyzet a Brooklyn hálójában, Gergő?
Amikor a Bostonról beszéltünk, hogy egyszerű a játékuk, és nekem tetszik, akkor a Brooklyn kapcsán el kell mondjuk, hogy nekik aztán fajék egyszerű a játékuk, és nekem baromira nem tetszik. Tehát semmi szofisztikált nincs benne. Rettentő sokszor egy-két passz a tripla vonal környékén, egy-két handoff, aztán majd csak valaki leüti néhányszor és ráhajítja, és így működik ez a Cam Thomas jelenség is. Arról már beszéltünk, hogy jól dobnak, és amit viszont meg ki akartam emelni, hogy ezen kívül pedig piszok nagyon jól lepattanóznak. Konkrétan az egész ligában a második legjobb a lepattanózásuk, és Ben Simmons is szóba került, én őt irányítóban hoznám vissza, mert irányítójuk meg nincsen. Centerben ott van Claxton, és az ő cseréjét akartam megemlíteni, Deron Sharpot, aki igazi lepattanó mágnes, ő heteken keresztül vezette, sőt vezeti, talán most mind naponta eléggé változik a lepattanó százalék listát, tehát bőven Gobert, Capella, Drummond, meg Jokic előtt ilyen 22-3-4 százalékát megszerzi a lepattanóknak, amikor a pályán van, mind a támadó, mind a védő oldalon. Egyébként nem egy borzasztó ügyes gyerek, már 6 tripla kísérlete is volt, egyik nagyobb homály, mint a másik, és még a gyűrű közeléből is csak ilyen 60 százalékkal dob, tehát a dobásainak döntő, túlnyomó, szinte teljes többsége az három lábon belülről érkezik, és ahogy az előbb a portugál gyerek, ő is így időnként a saját tégláit szedi vissza, és gyömözköli bele a gyűrűbe a palán környékén, de mondjuk Sharp mozgása azért már kifinomultabb a portugál srác Keitához képest, és ő azért így hasznos gyerek lehet, hogyha elérné ezt a 70-75 százalékot, amivel mondjuk azért már Gobert dolgozik a gyűrű közeléből, akkor hosszú távon is megmaradhatna. Különben ez a 15 perc is sok, de az ilyen mókás és jó nézni. Ránézés egyébként van, vagy 60-as lába.
Ja, hát én nagyon durva, hogy mekkora a darab állat egyébként. Igen. Tehát, hogy ő nem feltétlenül magasságra mondom, hanem ő már úgy érkezett a ligába, és ez a nagyon vicces, hogy abszolút túlsúlyosan, és ezt most már kezdi átalakítani izommá, úgyhogy tényleg egy elég erős játékosról beszélünk. Zárásként csomó olyan statisztikát elmondhatok, amit én is kiírtam, de egyébként ugye egy ilyen, tehát amit még talán érdemes megemlíteni, hogy érdekes, hogy még mindig nagyon magasan van az ISO százalékuk, de ezek nem magas százalékok összes. Azt hiszem 8%-a vagy a körül van a támadásaiknak, ami ISO, és hát ez igen, leginkább Cam Thomas. Ez csak azért érdekes, mert ugye nekik évekig a legmagasabb volt, és sokszor 10 fölötti százalék volt ez, amíg a Durantes csapat volt. Hát ez mondjuk nem változott. Ami még talán izgalmas hogy nagyon védik a gyűrűt, a védekezésük arról szól, hogy wide open triplákat adnak fel, és nem ez magyarázza az, hogy 21-ek védekezésben, hanem az, hogy vannak gyenge pontjaik, amiket az ellenfelek nagyon jól tudnak támadni. Ez, hogyha valaki rendszeresen néz esetleg Brooklyn meccseket, akkor nem csak Cam Thomas ilyen, hanem azért Dinwiddie-t is rendesen kipécézik, tehát valahogy a Brooklyn nem tudja érvényesíteni azt, hogy tele van kiváló wing védőkkel, és van egy ilyen évvédője szintű, vagy ilyen évvédője kategória alatt egyen lévő centerük, ugye Claxton, aki mondjuk volt sérült, tehát nyilván vele a védekezés alapból hatalmasat ugrik előre, de hogy az, hogy ez a csapat ezt hogy nem tudja kihasználni, az teljes rejtély. Tehát azért ilyen védőkkel nem 21-nek kell lenni. Menjünk tovább. Én azt javaslom, a következő csapatunk az nyugaton vár minket, és ők pedig a Denver Nuggets. Én azt hiszem, hogy a Denver egyébként 8-ok támadásban, 10-ek védekezésben, és az egyik leglassabban játszó csapat. Én azt hiszem, hogy a Denver csak úgy, mint a Boston, egy picit, hogy is mondjam csak, kevésbé mutatkozik jónak azért, mert volt egy-két olyan sérülés, ami miatt a klasszik kezdő ötöse nem tudott folyamatosan pályán lenni. És főleg ugye Murray. De egyébként felfedezhető abszolút az, hogy ők miért ilyen rohadt jó playoff csapat, mint amit tavaly is láttunk, mert nagyon-nagyon jó a félpályás hatékonyságuk, kevésszer adják el a labdát, és azok az erősségeik, amik tavaly megvoltak, tulajdonképpen megvannak idén is, még akkor is, hogyha sokan mondják, hogy egy icipici csalódás nekik, hogy hát nem tudnak ilyen 65 győzelmes tempón lenni. Még Zoli se, illetve te is csak, Zoli, jól emlékszem, egy pontos tékként tetted be a 63 győzelmet a Denvertől, tehát, hogy egyikünk se várta, reálisan az alapelvárásaink között nem szerepelt az, hogy ez majd valami hiperdomináns alapszakasz csapat lesz, és hát nem is az.
Főleg amiatt is ugye, hogy nyugat hogy néz ki az elmúlt években, tehát ez az alapvető és legfontosabb ellenérve az ellen, azt gondolom.
Igen, 13-an mennek a playoffra, az egy kicsit nehéz ott, de nem csak ez, hanem az is, hogy mondjuk a 8. támadásra azt mondja az ember, hogy az lehet jobb, a 10. védekezésre azt mondja az ember, hogy ez tényleg a maximum, az lehet rosszabb, de nagyjából azért ott vannak, ahol a helyük van szerintem, nem biztos, hogy megnyerik az alapszakaszt, de a playoffban még mindig tőlük kell legjobban félni majd a nyugati konferenciában.
Teljesen egyetértek ezzel a bevezetővel, szerintem a nyári várakozásunk az alacsonyabb volt, mert hogy az a reális, hogy egy bajnok most mi a francnak teperjen, viszont olyan jól kezdték a szezont eredményesség szempontjából, ugye 8-2-vel álltak 10 meccs után, hogy akkor talán könnyebben elhittük, hogy ó, hát itt nem lesz itt semmilyen bajnoki másnaposság, meg ilyesmi, végighasítanak akár 60 győzelemmel, és most egy picit visszaestek, no és kit érdekel, éppen az aktuális bajnokok baromira tudják, hogy kell nyerni, legyenek egészségesek a kezdődben mindannyian. Nézzük meg, hogy akkor Christian Brown, Peyton Watson tud-e valamennyit fejlődni. Itt majd kíváncsi vagyok Zoli véleményére, azért jobban látja őket, szerintem Brown az tök okés, Peyton Watson szó-szó, és Reggie Jackson meg lehozza a karrierjének egyik legjobb irányító munkáját, és ellavíroznak szépen az alapszakaszban, nagy gondjaik nem lesznek, aztán majd megint neki rugaszkodnak a bajnoki címnek, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e.
Teljesen egyetértek, tehát amellett, hogy egyértelműen fejlődnie kell a Nuggetsnek majd a szezon második felére, főleg én azt gondolom, hogy ami a támadó hatékonyságot és a végrehajtást illeti, mert ott azért voltak mostanában a szép számmal olyan meccsek, ahol azért kihagyott a figyelem, és az igazság, hogy frusztráltak alapvetően támadásban, mert úgy gondolják, és most már ez a teljes csapat és az edzők által is képviselt álláspont, hogy nem tisztelik őket a bírók úgy, ahogy egyébként kellene. Utolsó előttiek, vagy talán 27-ek ugye free throw rate-ben, és most már azért több olyan mérkőzés is volt, ahol vagy Jokic, vagy Melón kiállítatta magát. Hozzáteszem úgy utolsó előttiek free throw rate-ben, hogy egyébként a pontjaik nagy részét, vagy szinte legtöbb pontot szerzik ugye a festékből a ligában, ott vannak az élmezőnyben, és különösen Jokic érzi úgy, és egyébként a szurkolók és a szakírók egy része is, hogy Jokicot elég furán fújják az NBA-ben. Ez egyébként nem új keletű dolog, ez visszatérő probléma. Rengeteg olyan videóelemzést lehet látni, YouTube-on is vannak fent ilyen videók, ahol gyakorlatilag azt látjuk, hogy Jokicot répázzák, és mivel részben azért is, mert ő kreálja sokszor, ő keresi a kontaktot, és mert háttal a gyűrűnek operál nagyon sokszor, és mivel nem dobja el magát annyit, tehát Jokic abból a szempontból nem flopper, hogy nem esik a földre, és nem fejezi be úgymond a falt megmutatását. nyilván, igen, most Embiidre gondolok, de egyébként ez nem kritika feltétlenül, mert Embiid ebben zseniális. És annyira jól mutatja meg a bírónak a tényleges faltot, hogy én magam is azt gondolom, és sok Denver szurkol is egyébként, hogy Jokicsnak egyszerűen el kellene időnként esni. Bármennyire hülyén is hangzik, mert védekezésben egyébként ügyesen floppol, és ügyesen mutatja meg a kontaktot, ilyen hátrahőkölésekkel időnként, meg ugye nem csak a híres LeBron elleni jelenetre kell gondolni. És igen, és ez a helyzet. Ez egy része a dolognak, és nagyon kíváncsian várom, hogy lesz-e bármilyen fejlemény, mert most már a Nuggets eljutott odáig, hogy rendszeresen küldenek videóanyagokat a ligának, úgyhogy, és tényleg ez nem egy ilyen átlagos sírásnak tűnik, hanem van valami mögötte, és most itt nyilván nem arra gondolok, hogy rendszer szinten csalnak a Nuggets ellen, mert a Nuggets az nem tudom.
Nem, ez tudod, ez hasonló jelenség egy picit, mint a Golden State-nél volt, persze a Golden State jóval kevesebbet fejezett be a gyűrű közelében, de csak a Golden State is, ahogy a Denver is, szóval, hogy nincs az a klasszikus gyűrű támadás egy csapatjátékában sem. És egyszerűen az van, hogy sokkal inkább könnyebben fújnak bele a bírók a sípjukba egy drive-nál, mint akár egy posztapnál, akár egy ilyen cutból, hátsó befutásból megkapott labdánál, hogyha ott valaki felmegy és ott ütközik egyszerűen. Ez egy évek óta tartó jelenség a ligában, így fújják.
Igen, igen, és tényleg, hogyha megnézitek ezeket a videókat, amiket összeraktak, hogy sokszor annyira egyetemű end van, nem fújnak be, tehát hogy elcsopják a karját, de valahogy mégis más az a szituáció, amikor felmegy egy centerezés után, valahogy ezeket nem fújják be annyira, és az okot nem tudom egyébként, mert ezek is szerintem azért látható faltok, csak lehet, hogy úgy vannak vele egyébként, hogy sokszor, sokkal nagyobb százalékban lesz ezekből kosár, és ugye azt csinálják a bírók, hogy az end van, azt nem szeretik annyira ráfújni, sokszor van, hogy kivárnak, és inkább, hogyha kosár, akkor nem fújják be. Ez is hülyesség egyébként abban a szempontból, hogy tökre szembe megy a szabállyal, de mégis van egy ilyen beidegződés a mai napig velük. És így záró gondolatnak egyébként, mert a Nuggets-en azt gondolom, hogy alapvetően rendben van. Top 3-ban fognak véletlenül végezni nyugaton, ha csak nem történik valami sérülés, ugye Jokic-sal elsősorban. És Watsonról kérdezett ugye Gergő, támadásban hát most van fejlődés, most zsinórban 4-10 plusz pontos mérkőzése volt. Nagyon jól dobja a triplát ezen ténylegesen nagyon rövid periódus alatt, és mutatott már playmakinget is, 5 asszisztos meccse volt, 3 asszisztos meccse, amiben viszont konzisztensen jó idén, és bár nem kap még annyi játékidőt, nagyon óvatosan és lassan bízta rá ezt a szerepet Melon, de most már decemberben azért 20 perc felett van, novemberben ez még ilyen 14-15 perc volt, hogy rendszeresen ő fogja tényleg az ellenfél legjobb periméter játékosát, és nagyon-nagyon jól teljesít. Pár hetes statisztika, ez ilyen 2-2,5 héttel ezelőtti statisztika, de akkor még messze neki volt a legjobb százaléka az izolációs védekezésben, tehát az ellenfél dobó százalékát illetően. Messze ő fogta legjobban egy-egy ellen a ligában, legalábbis ezen stat szerint. Nyilván ugye tudjuk, hogy ez a statisztika nem feltétlenül a teljes képet adja, mert még mindig faltolhat többet, mint amit ő azért csinál is időnként. Vannak olyan mérkőzései, ahol falt problémákba kerül. Egyébként támadásban fegyelmezett, csak a wide open triplákat dobja rá természetesen, és jól cutol ő is, úgyhogy nagyon-nagyon ígéretes, és meglátjuk, hogy ez a december közepei most már talán egyre inkább stabilizál a jó játék, mihez vezet, mi lesz belőle a következő évre, mert ha potenciálisan benne is találtak egy legit playoff rotációs játékost Brown mellett, akkor azért ez egy talán még a tavainál is erősebb hetes playoff rotáció lehet, meglátjuk. Nyilván azért Brownhoz felérni támadásban szinte lehetetlen lesz neki idén, viszont védekezésben sokkal értékesebb és fontosabb játékos lehet, még annál a Brownnál is, aki egyébként szinte jó védő volt.
Csak ismételni tudom magam, hogy Jared Vanderbilt újra töltve, ez Peyton Watson, menjünk el az Atlanta Hawksig mai utolsó csapatunkig. Hát, kedves hallgatók, ti tudjátok jól, mert párszor már elmondtam, hogy úgy szoktam én az overekre felkészülni, Zoli az, aki a szakcikkeket elemezgeti, én pedig elsősorban a statisztikákon megyek végig, és ugye azokat szoktam leginkább kiírni nektek, ami sokat mondó, tehát igyekszem lényeglátóan, ez lefordítom, sokkal egyszerűbbre és kevésbé dicsekedőre a kiugró statisztikákat írom ki természetesen, ahol mondjuk a liga elejébe vagy végébe tartozik egy csapat, és az Atlantánál alig bírtam statisztikát kiírni, annyira közepesek mindenben, de ez nem mutatkozik meg a támadó védő teljesítményben, ugyanis támadásban 4., és védekezésben 27., amiben az égvilágon semmi meglepetés nincs, tehát mindannyian pontosan ezt vártuk. Azt hiszem, talán Zoli mind a ketten top 5, top 6-ba tettük támadásba őket, és talán mind a ketten betettük őket a várható bottom 5 védekezésbe, szóval, hogy így nagyon nem leptek meg, de az, hogy egyébként pedig mennyire közepesek mindenben, az végül sokkal jobban mutatja magát magát a mérlegüket. Amit azért így külön felírtam, az az, hogy teljes átjáró ez a festékük, és 6. legrosszabb százalékkal védik a gyűrűt, de a 3. legtöbb gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleiknek. És úgy, hogy Capella meg Okongwu csapatáról beszélünk, ez azért rohadt meglepő. Ebből az látszik inkább szerintem, mint ami az Indiánánál is, mert ott is mondhatjuk, hogy Miles Turner és Isaiah Jackson a két center, hát akkor miért van ugyanez a jelenség? Azért, mert periméteren olyan gyenge védők vannak, vagy nagyrészt gyenge védők vannak, akik nem tudják meggátolni azt, hogy az ellenfelek bemenjenek, és folyton támadják a gyűrűt, és akkor lehet, hogy Capellának is sokszor van olyan helyzet, amikor nem tud jól besegíteni, amikor nincs pozícióban, mert azért valamilyen szinten muszáj lenne megakadályozni, hogy az ellenfél elinduljon, és ezt a periméteren az Atlanta nem tudja megtenni.
Így van, abszolút, és ugye a Pacers is így második blokk rétben, meg ugye totál blokkok számában, mert annyit támadják ellenük a gyűrűt, mint
persze,
az
meg
állat.
Turner tényleg egy jó blokkoló, meg Jackson igen, is, tehát igen. Hogy ez teljesen rendben.
Rengeteg lehetőségük van, jónak tűnni ebben a stadban. És igen, és ilyenkor felmerül megint az, hogy akkor tudod, jönnek ilyen cikkek, meg szurkolói vélemények, hogy nem is olyan jó védők ezek a játékosok, de valószínűleg azok, de, és ez nagyon nagy közhely, de a védekezésnek a kettő fő eleme az egymást kell, hogy segítse és egymásra épül, és amikor valaki annyira gyenge például tényleg, mint Haliburton, hogyha maradunk a Pacersnél, és nyilván itt már akkor át is vezethetjük ugye a Trae Youngra, hogy a legkisebb ellenállás nélkül, de említhetném az én csapatomat is, ugye a Mavericks-et ott is azért nagyon gyenge perimétervédők vannak. Nem nagyon tudsz mit csinálni már védőként, mert annyira képzettek a mai gárdok és wingek, hogy ráadásul ugye atletikus célpontok vannak szinte minden csapatban már ugye a dunker spotban, hogy a magas embernek egyszerűen választania kell, majd hogy nem így tipre és megérzésre, hogy hogyan fog kijönni, kit fog támadni és mit próbál megcsinálni, és ebből sokszor ugye, hogyha túl agresszíven jön ki, akkor mögötte már megy is fel az alley-oop és zsákolás, ami ugye a legjobb dobás az NBA-ben, még a teljesen üres sarok triplát is megelőzve, ami a várható hozamot illeti. Ahogy mondtad, a Hawks mindenben középszerű, de tényleg szinte mindenben, 14-ek free throw rate-ben, tehát még a támadójáték, ami jó is egyébként, 12-ek effektív mezőny százalékban, 13-ak labdaradásban. Az igazság, hogy Snyderrel még nem megy ez a dolog, és ő lenyilatkozta, hogy külön más stílust játszanak támadásban, ami oké, azt értjük, de volt egy ilyen elszólás, azon egy kicsit megmozdítottam, mosolyogtam, hogy még most találjuk ki, hogy kik vagyunk védekezésben, és ez egy nagyon optimista mondat, de az igazság, hogy a szívük mélyén ők már tudják, hogy itt egyszerűen a keretről van szó, és hát nem mirigylem egyébként a Hawks szurkolókat sem, meg a Hawks helyzetét sem, mert tényleg van ez a közepes csapat, amelyik így küzdeni fog a play-inért, play-offért a következő évekbe, hogyha nem csinálnak semmit, és itt ha nem csinálnak semmit, az lehet, hogy kulcs lesz, mert az igazság, hogy se a 25-ös, se a 27-ös pikjük ugye nincsen náluk a Murray trade miatt. És ugye a szabály miatt így a 24-es pikedet direktben nem tudod elsózni, csak a drafton valami értékkel változtatni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy mit tudnak kitalálni, mert az igazság, hogy ez a keret ebben nem fog csodát csinálni Quinn Snyder, tehát védekezésben ebből sehogy nem lesz jó csapatod, egyszerűen kizárt dolog. Itt még nem tudsz abba se kapaszkodni, hogy van egy rossz védekező rendszered, ahol legalább van egy tehetséges fiatal magas embered, aki akár egy nap majd egy személyes védő rendszer lehet, és nyilván a Mavericks-re gondolok. Tehát a Mavericks is borzasztó védőcsapat, de ott legalább van Derek Lively, aki egészen szenzációs újoncévet hoz, és a liga egyik legfiatalabb játékos, és úgy vagy vele, hogy talán lehet akár rendszert építeni köré, majd itt nem tudsz ilyen játékos sem mondani. Ez a védekezés ez egyszerűen adott a következő 2-3 évre, és így a sorsuk is gyakorlatilag megvan pettyőtelve, mint play-in csapat, és olyan csapat, amelyiket nem nagyon tudsz megerősíteni, és
hát,
hiába nagyon jó edző.
Bocs, hangozzon el Jalen Johnson. Tehát, hogy az egyértelmű, hogy a védekezésük mekkorát esett vissza abba a pillanatban, hogy ő megsérült, és ha azt mondom, hogy a jövője az Atlantának az, hogy Okongwu és Jalen Johnson a 4-es-5-ös, akkor azért szerintem van mibe kapaszkodni. Én inkább azt, hát nehezményezem, hogy Murray, aki ilyen évvédője szavazáson top 10-be volt, meg évvédő csapata, tehát hogy az a Murray az hol van, de már tavaly is hol volt, de idén is hol van. Nem tudom, Gergő, te a nagyító alatt megtaláltad-e az ő védekezését például?
Hát sajnos nem. Piszok egyszerű volt készülni erre a csapatra, mert minden szám szinte tizedre, ugyanaz, mint egy éve, két éve, három éve. Tehát még a Murray előtti időkhöz is teljesen hasonló. Ugye most elment John Collins, ez volt az egyetlen érdemi változás a keretükben, Jalen Johnson több időt kapott, és szinte semmi nem változott. És én értem, és tökre örülök, hogy behoztad, nagyjából le is lőtted egyébként az utolsó érdemi kommentemet, hogy Jalen Johnson, amíg játszott, addig 8 héttel álltak, mióta nincsen, azóta 3-8-al állnak, és így hozzák ezt a 12-15-öt. Tavaly ilyenkor 14-13-mal, tavaly előtt ilyenkor 13-14-el álltak. Idén az offensive ratingik a negyedik, tavaly negyedik, tavaly előtt harmadik. A defensive ratingjük idén 27-dik, tavaly 25-dik, tavaly előtt 26-dik. Minden ugyanaz. A szürke, unalom, edzőcsere, semmi nem segített rajtuk.
Hát és egy nagy csere, tehát az, hogy behozták tudod Murray-t, ez nem
igen,
lehet...
Igen,
csak azon gondolkozik, ez nem lehet csak Trae Young.
Így van.
Itt azért vegyük elő Huntert, aki védekezésben nem tud az lenni, akit vártak tőle, Sadiq Bey egy katasztrofális védő, szóval, hogy így itt vannak ilyen tehetségesnek tűnő, meg atletikusnak tűnő wingjátékosok, akik nem jó védők. Ez is kell hozzá, az, hogy Murray alulmúlja magát, vagy ne tudja ezt hozni, az is kell hozzá, és támadásban negyedikek, szóval ezért aztán meg lesz az 50% körüli történet, csak hogy ebből hogy lehet följebb kapcsolni, nem csak és kizárólag Trae Younggal van a baj, bár olyan a csapat, amilyen ő, jó támadó és rossz védő, és értem, hogy rá a legkönnyebb ráhúzni, meg a legkönnyebb azt mondani, hogy Trae Younggal mindig ilyen lesz a csapatod, de én biztos vagyok benne, hogy ennél még jobban körül lehet optimalizálni, hogyha Trae Young köré megpróbálsz csapatot építeni. Szerintem mindannyian egyetértünk abba, hogy Trae Young, mint legjobb játékos, egy bajnokcsapat első opciójának ezen a ponton már hát több mint kétes. Tehát ezt értem, csak azt akarom mondani, hogy nem mindent fogjunk rá szerintem, és Snyder egy jó edző. És Capella, meg Okongwu, meg Jalen Johnson, meg jó védők 4-5-ös poszton. Tehát azért itt meg kell találni azokat a játékosokat, akikből valahogy ez az egész ökoszisztéma védekezésben keveset hoz ki, támadásban meg sokat. Például ugye Bogdanovics is ilyen, aki hihetetlen durva jelenlét tud lenni a padról. Tehát az ember az úgy dobja a triplákat, hogy tudjátok, vannak azok a játékosok, akik megkapják, és akkor leviszik, hogy lentről... Na, Bogdanovics mondjuk elkapja fönt a feje fölött a labdát, és egy 10 másodpercen belül már eldobja, és bemegy. Szóval, hogy itt vannak kiváló támadójátékosok, szerintem ezen a kereten még tovább kell alakítani, és érdemes még egy picit próbálkozni, mielőtt az egészet szétbontod a csába.
Jalen Johnsonról egyébként még érdemes szerintem pár szót beszélni, mert egészen komoly fejlődést mutat be, ugye most harmadéves, és ilyen 23-28%-kal triplázott az első két évében, idén ezt 42%-kal tolja, ugye az ideje most már ilyen 30 perc, 14 pontot 7 lepattanót átlagol, a védekezését már említetted Gábor, és abszolút egy stíl, egy blokk, hogy számok is legyenek mögötte, és ő komoly fejlődést mutat be, tehát hogy azért lehet ebben a sivár, sivatagi pusztaságban ilyen jópofa dolgokat találni. Kicsit félek, hogy őt most megdicsérjük meg ilyesmire, tavaly ilyenkor AJ Griffint dicsérgettük, hogy újoncként egészen biztató, hát ehhez képest idén fele annyi játékidőt kap, és most még meg is sérült.
De nem is játszott jól ő se.
Hát nem is játszott jól, igen.
Kobe Bufkin is egy teljes katasztrófa volt, amíg szintén meg nem sérült, ő mostanában tér majd vissza. Zoli, neked van-e még bármi a Hawkshoz?
Azt szerintem mindent elmondtunk a Hawksról, amit kellett, vagy ha nem, akkor az is rendben van, mert nem annyira érdekes csapat jelenleg, hogy többet beszéljünk róluk, de szerintem elmondtuk egyébként a főbb dolgokat.
Ebben az esetben Bóné Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál, és valamikor az overreaction-ök második körében, ha előbb nem, mert az is lehet, hogy előbb is, még várunk vissza szeretettel ebbe az évadba is. Tényleg köszi, és azt hiszem, hogy ma sem kellett csalódnunk abban a hozzáadott értékben, amit tőled megszokhattunk.
Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gergő, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig boldog karácsonyt kívánunk így testületileg még egyszer vágónk nevében, minden vendégünk nevében és saját nevünkben. A két ünnep között persze jövünk, ha minden igaz, akkor két adással is, és az sem lehetetlen, hogy végre a YouTube-unkra is majd érdemes ránézni, legalábbis a következő egy hétben azért van erre némi esély, úgyhogy...
A karácsonyi csodára, Christmas
a karácsonyi miracle. Csoda, pontosan. Úgyhogy azt is nézzétek, meg köszi szépen, hogy támogattok minket, és nagyon kellemes ünnepeket, érezzétek jól magatokat. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.